20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Kárpátalján az állami oktatási intézményekben megtartható magyarul az óra, de az órán kívüli szünetekben az iskolaudvarán nem lehet magyarul beszélni, közölte a kulturális és innovációs miniszter hétfőn a köztelevízióban. Hankó Balázs azt követően beszélt ukrajnai tapasztalatairól, hogy a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Egyetemen járt és fórumot is tartott. Hozzátette, a hallgatók kérdéseire válaszolva elmondta, a magyar kormány elkötelezett a magyar nemzet érdeke mellett, békét akar és meg akarja őket védeni. A miniszter elmondta, hogy az ukrán külügyminisztérium feltételei szerint látogatása során nem beszélhetett többek mellett a nemzeti kisebbségek jogairól, továbbá semmilyen politikai kijelentést nem tehetett. Hankó Balázs azt mondta, elmondták neki, hogy mit mondhat egy Európai Unióba törekvő országban úgy, hogy az Európai Bizottság mindezt még támogatja is, tette hozzá. A miniszter arról is beszélt a kárpátaljai fiataloknak, a magyar kormány nem engedi, hogy a 33 magyar líceumból mindössze 7 legyen Kárpátalján, ezért indították el a Beregszászi Egyetem képzését Vásárosnaményban. Hozzátette, Máté Szalkán elindították a szakképzést is, hogy a fiatal fiúk ott tanulhassanak, mert ha ők visszamennének a határon, akkor nem az oktatási intézménybe kerülnének, hanem a frontra, említette a politikus. Ünnepi istentiszteleten búcsúzott gyülekezetének tagjaitól Balajti József, a Miskolc Felsővárosi Egyházközség lelkipásztora. Az alkalmon többek mellett a Balázs Győző Református Gimnázium diákjai, valamint a Cantus Firmus énekkar adott műsort. Balajti József 32 évet szolgált itt, ez alatt megépült a gyülekezet temploma, valamint vele együtt a gyülekezet iskolája, a Balázs Győző Református Gimnázium is. Kulikné Farkas Tíme, a tiszteletes asszony búcsúztatta az istentiszteleten elődjét, aki egyben tanára is volt. Mint rádiónknak elmondta, Balajti József mindig mellette állt a hivatását tekintve, és segítette őt az elmúlt évek alatt. Hozzátette, erős gyülekezetet vesz át tőle. A víz világnapját ünnepelték szerte a világban a napokban, így tettek a közoktatási intézmények is, köztük a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola. Az intézményben egész héten programok sokasága kötötte le és irányította rá figyelmüket a tanulóknak a víz fontosságára. Ezzel egy időben azonban az általános iskolai jelentkezések napjait is éljük. Az előzetes jelentkezések alapján valószínűleg 3 osztályt indít szeptemberben az intézmény. Béres Gáborné igazgató azt is elmondta, sok ukrán gyermeknek adnak lehetőséget, hogy folytassák tanulmányaikat, illetve a szüleiknek munkát teremtenek a megélhetés megsegítésére. A szaktárca szerint töretlen a bizalom a szép kártya iránt. Februárban is a költések összege elérte a 34,5 milliárd forintot, 18%-kal meghaladva az egy évvel korábbit, hívta fel a figyelmet hétfői közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. A szép kártya továbbra is a belföldi turizmus fontos hajtóereje, mely hozzájárult ahhoz, hogy az alacsonyabb forgalmú hónapnak számító februárban több mint 500 ezer belföldi vendég összesen csaknem 1,1 millió vendégészakát töltött a hazai szálláshelyeken. A belföldi vendégek száma majdnem 5%-kal, míg az általuk eltöltött éjszakáké több mint 6,5%-kal nőtt 2025 azonos időszakához képest. Mindez azért is fontos, tették hozzá, mert a turizmus a GDP több mint 14%-át adja, és 400 ezer család számára biztosít megélhetést. A térségek közül a legtöbbet a magyar tengernél költöttek a szálláshelyeken szép kártyákról, sorolta a szaktárca.
Az időjárásról.
Erősen felhős, borult marad az idő az ország keleti kétharmadán, több felé várható esőzápor. A legtöbb csapadék a déli tájakon hullhat, egyes körzetekben jelentős mennyiség is összegyűlhet. Kedden borult lesz az ég és több helyen várható esőzápor, az északi-északnyugati szél több felé megerősödik. A hőmérséklet kedden délután 6 és 11 fok között lesz.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Give me the words to say, bring me the strength to stand, and take all the doubt away. Jesus, I know you can. For if I'm to follow you, it's only by your hand. Help me to make it through. Jesus, I know you can. And give me the words to say, bring me the strength to stand, and take all the doubt away. Jesus, I know you can. For if I'm to follow you, it's only by your hand. Help me to make it through. Jesus, I know you can.
Ismerjük meg egymást, bemutatjuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallják.
Kedves hallgatóink! Ismerjük meg egymást című magazinműsorunkban nagypéntektől húsvétig Jézus szenvedés történetéről és feltámadásáról beszélgetünk teológusokkal, lelkipásztorokkal. Nem csak az eseményeket ismerhetik meg részleteiben, hanem mindezek jelentőségéről, üzenetéről is hallhatnak a mai korra levetítve. De érdekességképpen a Golgota-hegy lehetséges földrajzi elhelyezkedését is megvizsgáljuk. Remélem, sikerült felkelteni érdeklődésüket, Tóth Emese számít megtisztelő figyelmükre. Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, a Krisztus központú kalendárium fő ünnepe. Az Új Szövetség szerint Jézus pénteki keresztre feszítése után a harmadik napon vasárnap feltámadt. Kereszthalálával nem szabadította meg a világot a szenvedéstől, de megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett. A nagypéntektől húsvétig tartó szenvedéstörténetről Horsai Edét, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem egyetemi lelkészét kérdezzük. Ha most a húsvétről szeretnénk beszélni, akkor hol kezdődik ez a történet a Bibliában?
Mindenképpen nagypéntekkel kezdődik. Tehát ugye mi a Bibliát úgy ismerjük, hogy nagyon sok könyv van benne, nagyon sok mindenről szól. Van 4 evangélium, amelyik leírja Jézusnak az életét és történetét, de igazából az evangéliumokat is szoktuk úgy mondani, az egész evangélium nem más, mint egy nagy passió történet. Ugye a középpontja az az, hogy Jézus meghalt. Na jó, de hogyha meghalt és nem támad fel, akkor meg mit ér az egész? Tehát nagypéntek és húsvét együtt. És tulajdonképpen az evangéliumok ezt mondják el, mindig bővíte, na de ki az a Jézus, aki meghalt értünk, és végül, de miért tett ő ilyet, és miért támad föl, és mi hasznom nekem ebből? Mit jelent rám nézve? Ezért mondjuk azt, hogy az első keresztények igazából nagypénteket és húsvétot ünnepelték, tehát karácsony az majd csak jóval később jön. Ez mindennek a lényege.
Na most, hogyha a nagypéntekről beszélünk, ez az egyszeri ember számára mostanában vált fogalom, már úgy, ugye, hogy ezt is munkaszüneti nappá nyilvánították, de a nagypéntek, jól sejtem én, hogy elérkeztünk egy fontos bibliai fogalomhoz is?
Így van mindenképpen. Ez a tragédia az egésznek, hogy a kereszténység lényeg annak idején nagypéntekből indult, és hogy a nagypéntek és húsvét együtt, tehát ne válasszuk szét, hogy nem lehet szétválasztani a kettőt. Telt az idő, és szép lassan a nagypéntek úgy esikadt, hogy tényleg manapság már nagyon sokan nem is tudják, hogy az igazából miről is szól, tehát az utcember. Itt húsvétot még úgy nagyjából, bár azért ott sem vagyok biztos, tehát hogy ez most a locsókodás ünnepe, vagy a hétvégi wellness ünnepe, már lehetne nagyokat vitatkozni, de még nagyjából azért megmaradt, hogy húsvét az a feltámadás ünnepe. És a nagypéntek az nem külön egy ünnep volt, hiszen Jézus bevonult Jeruzsálembe virágvasárnap, úgy fogadta a tömeg, ahogy fogadta, ugye királyá tették volna, de Jézus már akkor tudta, hogy ő megy a keresztre, és ez következik be pénteken.
Most akkor csak a nagypéntekről fogunk a következő percekben beszélgetni, és akkor elmondjuk, hogy miről is szól ez a nagypéntek. Mitől nagypéntek a nagypéntek?
Ugye Jézus a tanítványaival elfogyaszt az utolsó vacsorát. Ez ugye csütörtöke.
Számos festmény megörökítette.
Így van. Azok közül is egy-kettő híres lett, aztán jól interpretálják-e vagy sem, de ez ugye nem arról szól, az arról szól, hogy Jézus ott, amikor már adja kenyeret és a bolt a tanítványainak, tehát egyértelmű, hogy ez az én megtöretett testem, és ott már utal arra, hogy meg fog töretni a teste, és ki fog ontatni a vére. És aztán Jézus ugye elfogják, nem tudom, mennyire ismerik a hallgatók a Bibliának ezt a történetét, hogy vegyünk alap, hogy nem ismerik, és utána elmegy a Getsemáné kertbe, és ott nagyon-nagyon meg kell küzdeni valamit, az, hogy ő ezt vállalja. Hiszen amire készül, az a világ megváltása. Ő tudja, hogy ez nem csupán egy szenvedés lesz, mert el fogják fogni, és meg fogják büntetni, és meg fog halni, hanem a világ bűnét készül magára venni. És nem értene, hogy így imádkozik, hogy atyám, hogyha lehetséges, múljék el tőle meg keserű pohár. És kérje a tanítványait, hogy virasszatok velem. És a tanítványok nem tudnak vele virasztani, és megy, és végül Jézus harmadszorra mondja azt ki, hogy ami nagyon fontos, hogy legyen meg a te akaratod.
Olyan, mint amikor a halálra ítélt, tudja, hogy másnap meg kell halni, és még az utolsó estén van egy utolsó kívánsága?
Lehet, hogy most így olybá tűnt, hogy próbáljuk ezt most megfejteni, mi is történt ott. Nem, hanem Jézus, aki azért született erre a földre, hogy más legyen a dolog. Mi legyen más? Tényleg nagypénteket így is mondhatnám, nem kéne ennek így lennie. Minek nem kéne így lennie? Nem kéne annak úgy lennie, hogy az ember olyan állapotba kerül, hogy az Istennek el kell jönnie, hogy megváltsa az embert. Nem is értette, az akkori ember is ma sem értik sokan. Mert ha logikusan gondolkodik, van egy Isten, kötött egy szövetséget az emberrel, az ember, ha betartja, jutalmat kap, ha nem tartja be, büntetést kap, ez az igazság, és ez az igazságosság. És ha az Isten elküldi az ő messiását, akkor ez a messiás logikus, hogy végre fogja hajtani az igazságosságot. Erre figyelmeztek Keresztelő János előtte, hogy vigyázzatok, jön a messiás, már nincs rizsabizsa, nincs magyarázkodás, nincs duma, nincs kimagyarázás. Ott kész, megméretünk. És erre jön ez a messiás, és ahelyett, hogy megítélne bennünket, helyettünk vállalja a szenvedést. Ugye, szoktuk azt mondani, hogy a kereszt az nem Istennek a lelkesítő jel az ember számára, hanem a kiúzanító jel. Ember, te olyan lettél, hogy miattad, de érted, nekem kell vállalnom a szenvedést és a halált. És Jézus ezt tudja. Jézus erre készül.
Tehát ez egy borzasztóan megható dolog. Ilyesmire ember az emberért nem is képes. Erre szokták mondani akkor a Bibliában, hogy Krisztusi szeretet?
Pontosan. Nagypéntek a szeretetről szól. nem az igazságosságról, a szeretetről, hogy igazságosság alapján az embernek el kellene pusztulnia. Megérdemeljük a halálos büntetés, ha már arról van szó. És ha már itt tartunk, hogy nem a halálra ítélt utolsó kívánsága, hanem ha ilyen bírósági tárgyalásként fogjuk fel, és nagyon gyakran fogták így fel az egyháztörténelemben, akkor a bíró velem szemben a vádlottal meghozza az igazságos ítéletet, ami halál, és akkor feláll az én ügyvédem, és azt mondja, majd én helyette megyek, és beülök a villamosszékbe, most mondhatnánk így. Tehát ő vállalja helyettem azt a büntetést, és ezt miért csinálja? Szeretetből. Igen. És ugye Jézus ezt tudja, de mennyire döbbenetes, hogy ott a Getsemáné kertben hogy harcol? Imádkozik, átadja, ő mindig engedelmes volt Jézus az atyával. És tudja, hogy ez jön, de ezt megküzdi.
Tehát a nagypéntek az egyfajta várakozás, készülődés, amolyan vihar előtti csend?
Ott már kitör a vihar. Kitör a vihar, mert ugye tudjuk, Júdás elárulja, elfogják, elviszik, Kajafás elé viszik, kihallgatják, megcsúfolják, küldözgetik Pilátushoz, Heródeshez, mindenhol, mindenki próbálja kitolni. A felelősség alól próbál menekülni, de közben el akarják ítélni, mert egyetemen Isten károlónak tartják, és tényleg döbbenetes történet. Egyfajta benne van az, hogy milyen az, amikor az ártatlan áll vádlóként a bűnösök előtt. Mit jelent a koncepciós per? Milyen gyűlölködés tud lenni az emberbe az iránt, aki semmi rosszat nem tett? A politika hogyan próbálja az egészet megoldani, hogy jól jöjjön ki belőle? Tehát döbbenetes történet a nagypéntek, de ez sok, most így mondom, sok színjáték mögött igazából az emberiség legnagyobb tragédia és legnagyobb csodája történik. Hogy a fölött Isten vállalja ezt, csendben, pont, hogy az Ószövetségben meg van írva, minden be fog teljesedni, vállalja ezt azért, hogy helyettem elvigye a büntetés, és nekem életem legyen.
Tiszteletes úr említett itt egy nevet, amelyet nagyon sokszor a laikus emberek is, akik mondjuk nem biblia forgatók, használnak a hétköznapi életben, amikor mondjuk valaki árulóvá válik, vagy valakiben csalódnak, ez a Júdás, vagy itt megint előjön egy újabb bibliai fogalom, a Júdás csókja. Beszéljünk egy kicsit erről a figuráról is.
Júdásról? Hú! Júdás egy tanítvány, aki követi Jézust. Egy darabig, de végülis végig ott van. Ott van az utolsó vacsorán is. Hogy Júdásnál ugye a pénzszeretete, vagy mi az, ami okozza, az, hogy ő elárulja Jézust. Én úgy gondolom, hogy másról is van szó. Ugye mit várnak a tanítványok is, Keresztül János is, mit várnak Jézustól, hogy eljött a Messiás, mi a Messiás követői leszünk, most már ő a győztes. Ő lesz a király, a nép nagy része azt várja, hogy majd kiűzi a rómaiakat, mint valami szabadságharcos és hős és vezér. Tanítványok pedig nagyon hamar, hogy hát ő a Messiás, akkor ő lesz az új király, mi meg ott vagyunk rögtön mellette. Milyen jó lesz. És van ilyen elmélet, és ez nekem tetszik, hogy Júdás bosszantja, hogy hát hogy is mondjak finom, Jézus miért ilyen tutyimutyi? Miért ilyen megadó? Miért van benne ennyi szerep? Miért nem áll már a sarkára? Hogy végig is Júdásban mi játszódik, hogy ő miért árulja Jézus? Rengeteg elmélet van, nem tudhatjuk, nem akarunk pszichológizálni, belemenni, hogy benne mi játszódik le. Pénzszeretete, vagy éppen ez a vágyakozás, hogy valaki legyen azáltal Jézust úgymond belekényszerít olyan szituációba, hogy kard kikard, és akkor utána úgyis csak Jézusra szemben csak veszíteni lehet, gondolhatja Júdás. Nem tudjuk. Az tény, hogy elárulja 30 ezüstért, és akkor oda megy, mert hogy ismeri meg Jézust, és mondja, akit megcsókolok. És ez a döbbenetes, és ezt ugye gondoljuk végig, hogy akit szeretünk, vagy közel áll hozzánk, hogy úgy árul el a szeretetjére, vagy csók a szeretetjére. Oda megyek és megcsókolok. Nem rámutatok, vagy hozzávágok egy követ, vagy valami, hanem oda megy és megcsókolja.
De utána Júdás megbánja ám a tettét nagyon keményen.
Mikor rádöbben, hogy mit tett, ugye ő az, aki ezt nem tudja elviselni, elmegy és felakasztja magát. És hát ez egy döbbenetes dolog. Mert ne felejtsük, hogy nem csak Júdás árulja Jézust. Akkor Jézust elviszik és elfogják, ugye a tanítványok szétszélednek, azért van egy tanítvány, aki csak követi hátulról. Ő Péter. És aztán, amikor Pétert fölismeri egy szolgáló lány, te is vele voltál, letagadja. És ő is szembesül vele. Csak a reakció más. Péter keserve sírásra fakad. És nagyon megbánja. És nagy apostol lesz belőle.
Horsai Edével, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem egyetemi lelkészével hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Jézus keresztre feszítéséről és feltámadásáról. Jézus többször is beszélt az apostoloknak és a tanítványoknak a saját szenvedéséről és haláláról, ám ők ezt nem akarták meghallani. Péter félrevonta és azt mondta, Uram, ilyesmi nem történhet veled. Jézus látta ezt a vakságot, és a három főapostolt külön is felkészítette a halálára a Táborhegyen való megdicsőülésével. Ennek ellenére a nagypéntek készületlenül érte őket. A három apostol közül kettő megfutamodott, sőt Péter még meg is tagadta a mesterét. Egyedül János tartott ki Jézus mellett szenvedésének óráiban, és ő állt ott a 12 közül a kereszt alatt. Ezek nyomán folytatjuk beszélgetésünket Horsai Edével, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem egyetemi lelkészével. Mi következik, ugye nagypéntek után jön?
A ünnepnapokat vesszük, ugye nagypéntek, ez Jézus halála, csak annyit, hogy ugye elfogják Jézust, elítélik, tehát ez is döbbenetes, hát olyan nagy téma, hát nem értenül. A világtörténelem középpontja, hogy Pilátus előtt hogy zajlik az a kihallgatás, mi az igazság, kérdezik. Tehát rengeteg dologról kellene szólnunk. Ami döbbenetes, hogy Jézust elfogják, vitetik vele a keresztet, hogy az most ilyen T-alakú kereszt volt, vagy csak a felső része, úgy gondolják, hogy csak a felső része, de hát azt sem bírta vinni, Cirénei és Simon átveszi, elmegy a Golgota hegyre, ami a Koponyák hegy, állítólag ugye a korabeli legenda szerint Ádám koponyája ott volt elásva, azért Koponya hegy, vagy olyan az alakja, hát ki mit mond, de városon kívül feszítik meg két gonosztevő között, és Jézus keresztre kerül, és hogy hogyan hal meg, hogyan szúrják, hát ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, hogy Jézus elindul. És tulajdonképpen nagy mindenkor azt mondhatnám, hogy botrány. Botrány az, hogy Jézus elindul például nagypénteken, amikor elindul a Koponyák hegyére, és ott asszonyok siratják. És mindenki gúnyolja. Az a tömeg, aki virágvasárnap éhenezte. Nagypénteken gúnyolják, szídják, még fölajánlja Pilátus, hogy Barabást esetleg. Nem. Hogy Barabás helyett Jézus. Nem. Nekünk Barabás kell, aki egyértelműen lázadott, kibújik a szög a zsákból, hogy... És akkor megy Jézus, egy valaki sajnálja őt, vagy egy valakik, az asszonyok. És Jézus beszól. Ne engem sírassatok. Magatokat sírassátok. Boldogok a meddők, akik nem szültek. És majd fogjátok kivenni a hegyek homolyatok ránk. Miért szól be? Botrány. Úgy tűnik, ez nem beszólás, hanem az a féltő szeretet, ami Jézusban végig ott van. És a kereszt az tényleg botrány, mert hogy halhat meg az Isten fia? Az ember hogy ölheti meg a szentet és az igazat? Nem értem, hogy sokan szóltam mondani, hogy milyen furcsa kereszténység, egy kivégző eszköz a jele, a kereszt. És nekünk mégis a kereszt ezért fontos, mert ez a botrány arról szól, hogy az Istennek ekkora nagy szeretete és kegyelme. És engem meg döbbentse rá, hogy mi mindent kell tenni azért, hogy élhessek. És Jézus megy a Golgotára, megfeszítik két gonosztevő között, ugye általában itt is van a köztudatban, hogy tenyerében, nem a tenyerében, a csuklóban, ugye nem bírta volna el a test. És a keresztre feszítés az egyik legkegyetlenebb kivégzési módszer. Általában arab szolgákkal szemben alkalmazták. Az volt benne nagyon kegyetlen, hogy nagyon sokáig tudott szenvedni még a keresztre feszített ember. Tehát ön ügyesen vették be a szegeket, hogy ne vérezzen el. És a lábuk alatt volt egy kis tartó réc keresztbe felszegezve. És ami döbbenetes, hogy a keresztre szegezett ember ugye végig is szinte fulladásos halállal halt meg. Ott volt, és ugye nem bírta magát fölemelni, föl kellett magát húzni, hogy levegőt tudjon kapni. És nagyon sokáig agonizáltak. Jézus is sokáig. És ami döbbenetes ebben a kereszt halálban, hogy végig is eltűnnek onnan a tanítványok. Ki maradott? És amikor Jézus utolsó erejével még imádkozik, és mondja, atyám, bocsáss meg nékik. Nem tudják, mit cselekesznek? A római százados mondja ki. Egy pogány ember a világ első hitvallója, hogy bizony, ez az ember Istennek fia volt. Mert aki még a kereszten is az ellenségeiért imádkozik, akkor ő valóban azért ment a keresztre, hogy megmentse az ő ellenségeit is. És közben pénteken vagyunk. A zsidóknál a szombat az ünnepnap. És a zsidóknál a szombat nem úgy kezdődött, hogy éjféltől éjfélig, hanem péntek este sötétedéstől szombat este sötétedésig tartott. És szombaton szigorúan tilos volt halottat érinteni, meg tisztátalan dolgokat tenni. És a Jézus délután 3 óra körül ugye meghal, le kell venni a keresztől, és jön a szabbat, kezdődik a szabbat, ezért gyorsan-gyorsan elviszik, egy gyorsba tekerik, és eltemetik.
Ki veszi le a keresztről, ez fontos?
Annyiban fontos, ugye, hogy a katonáknak kötelességük volt ellenőrizni azt, hogy a kivégzett az valóban meghalt-e. Ugye van ilyen nemet, hogy tetsz halott lehetett, aztán fölkelt és elsétált, nem? Ugye ezért volt az, hogy vagy ha például valakinek meg akarták könnyíteni a szenvedését, eltörték a lábszárcsontját, hogy ne bírja magát kiemelni, vagy ilyenkor dádával átdöfték a szívét, és akkor egészen biztos, hogy meghalt. Most itt is ez történik, és amikor leveszik a keresztül és elviszik, és beteszik egy sírboltba, ugye az úgy képzeljük a sírboltokat, ezt látjuk is ábrázolva, hogy át ilyen barlangszerű bemélyedések voltak, és ott egy ilyen, mint a patkát véstek volna bele a sírboltba, odafektették a halottat, és egy nagy kő volt oda hengerítve a sírbejárat elé. És ugye azzal zárták le a sírt, mikor Jézus eltemetik, De így, hogy csak nem készítik fel rendesen a temetésre, tehát nem balzsamozzák be, hanem betekedik egy gyolcsba, berakják oda, hiszen jön a szabbat, és akkor még arra is ügyelnek a rómaiak, hogy még két katonát, két őrt odaállítanak. Nehogy ellopják azt a testet. Az a biztos, hogy ott van. És ez nagy szombat. Amikor, hogy a hitvallásra mondjuk szálla alá poklokra. De mi az, hogy szálla alá poklokra? Ő valóban meghalt. Ugye az Isten nélküli állapot, ő valóban meghalt. És akkor majd eljön a harmadnap, ugye péntek, szombat, és a harmad, nem három nap múlva, harmadnap, ugye vasárnap, húsvét vasárnap, az azt mondják, reggel fölkenek, ugye már hajnalban pirkat már látnak, és mennek, hogy bebalzsamozzák a testet, és eltemessék rendesen. Szóval döbbenetes dolog. Nem arról van, hogy már várják a tanítványok, már ott kezüket tördelve, hogy na, mikor támad már föl. Nagy pénteken elhúznak a tanítványok. Döbbenetes, kétségbe se, bezárkóznak, félnek. Szó nincs arról, hogy várják majd, mikor lesz a feltámadás és a dicsőséges uralkodás, szó nincs róla. Teljesen kicsibe vannak esve. Teljes joggal. Ha mestert elfogták, mi megusszuk. Dehogy is. Mi lesz most velünk? Minket is elkapnak? Minket is keresztre feszítenek? Meg hogy történhetett meg, hogy a mestert el tudták fogni, ki tudták végezni? Így Jézus írja a kísértése keresztel, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Te, aki azt mondtad, hogy lerombolod a templomot és három nap alatt felépíted, na, szállj le a keresztről. Hogy lehet az, hogy Isten nem menti meg Jézust? Hogy engedheti meg az atya, hogyha ő igaz messiás volt, akkor egyszerűen meghal, kivégezhetik. Teljesen össze vannak zuhalva. Sokszor dilemmázunk azon, hogy mi a tanítványok lopták el Jézus testét, és kitalálták, hogy feltámadt. Teljesen korrekt, jogos dilemma.
De most egyébként a laikus is jogosan teszi fel a kérdést, akkor hová lett a test?
Hát ez az, hogy hová lett a test, az asszonyok is mennek oda. Hát csak mondanám, hogyha például ők lopták volna el, azért érveket tudunk mondani, de bizonyíték csak egy van, hogy Jézus valóban feltámadt. De érdekes ez, hogy a Biblia üres sírról beszél. És a kérdés az, hogy az üres sír neked mit üzen. Majd elmondom, mi az az egy bizonyíték, vagy érdeket tudunk mondani, hogy azok a tanítványok, akik így kétségbe voltak, ezt sem miért lopták volna el. Nagy szombaton halottat érinteni, na jó, de esetleg később. Mi lett az őrökkel? Meg ha valaki ellop Jézus testét, szépen összehajtogatja azt a kendőt, és úgy ott hagyja? Tovább úgy szokott lopni. Az azt mondjuk, hogy hengerítették el a követ, hogy bírták volna elhengeríteni. Vagy ha a tanítványok csak kitalálták, leültek, 11-en vannak most már csak, ugye? Leülnek és megbeszéljük, hogy fiúk, lopjuk el, találjuk azt, hogy feltámadt, és híreszteljük el. Igen ám, csak hogy ők ezért nem jutalmat kapnak meg gazdagságot, hanem üldözést. Majdnem mindenki szinte mártír halált hal ezért. Hát amikor kitalálunk egy hazugságot, és egy bennünket ütnek, vernek, bántanak, üldöznek, amellett kiállunk évtizedekig, vagy évekig, hát attól függ. Senki nem buké. Tehát nagyon sok érvet tudunk mondani, hogy nem logikus, hogy a tanítványok lopták el a testet. De ez nem bizonyíték. És az azt mondja, amikor mennek reggel, nagyon furcsa dolog történik, hogy látják a nyitott sírt, és hú, hát itt nagyon érdekes dolog, hogy hol van Jézus, itt különböző evangéliumban különböző részletességgel számolnak be, csak azt látják, hogy üres a sír. És egyik történet elmondja, hogy látnak ott valakit, és azt mondja, hogy a kertész. És megkérdezik, hogy te vagy mi történt? És akkor megszólal Jézus, hogy Mária, ott ismerik föl. Miért nem ismerték föl? Mi az, hogy feltámadás? A másik történet, ami nagyon szép, az Emmausi tanítványok, hogy Jeruzsálemtől nem messze volt egy kisváros Emmaus, és ugye mentek haza, nagy péntek események után, mentek haza, és egymás között beszélgettek, hogy de kár, hogy nem lett igaz ez a történet, vagy nem is értjük, hogy nem lett igaz. Mert Jézus annyira hiteles volt, annyira hihető volt, olyan jó volt követni, de most kivégezték és meghalt. És merjük csatlakozik valaki, és beszélget velük. És nem ismerik föl csak otthon, mikor megtörje a kenyeret. És aztán Jézus után eltűnik. Korábban ilyet nem csinált, hogy eltűnt, meg megjelent. Tehát ugyanúgy mozgott, mint bármelyikünk. Ugyanolyan ember volt, mint mi. És ez a feltámadásnál, ez a fantasztikus, hogy a feltámadott Jézus megjelenik, és a tanítványoknak is megjelenik. A tanítványok bezárkózva vannak, félnek. És amit Jézus korábban soha nem csinált, az zárt ajtón keresztül belép, és köszön. És mit mond? Nem azt mondja, hogy fiúk. Hol voltatok nagy pénteken? Ennyi? Hanem azt mondja, hogy békesség néktek. Nem azért jöttem, hogy számon kérjelek benneteket, lemossalak benneteket teljes joggal, hanem békesség néktek. És a tanítványok ez azért fontos, mert ne felejtjük, a tanítványoknak az egy óriási kétség lehetett, ott bezárkózva, amire mindig elfeledkezünk, hogy ha Jézus meghalt, mi van, ha mi hamis messiás követtünk? Mi van, ha azt hittük Jézus, hogy ő az igaz messiás, de lám elbukott, meghalt? Mi van, ha mi egy mai mondanánk szekta vezért, egy hamis önjelölt messiást követtünk, mit fog velünk tenni Jahve az örökkévaló? Ő azt mondta, hogy ő is az atya egy, ezt elfogadtuk. Jahve úgy meg fog bennünket büntetni, mint a sicc. Tehát félnek Istentől, félnek a rómaiaktól, félnek a zsidó főpapoktól, és erre bejön Jézus. Na most aztán meg Jézustól, mert ő meg tudja, hogy mi... És Jézus, békesség néktek.
Ennek az egész húsvéti ünnepnek van egy nagyon-nagyon szép üzenete azért az emberek felé, mindenki felé. És szokták is úgy is emlegetni, hogy az újjászületés. De mitől az újjászületés? Mert ez nagyon szépen szimbolizálja ez a történet. Hát milyen le a ma emberének ebből az újjászületés történetből?
Húsvét arról szól, hogy az Isten Jézus életére, halálára ráteszi a pecsétet. Valóban feltámad, tehát mindaz, amit tett, az nem volt hiába való. Megtörtént az ember megváltása, azaz bűnös vagyok, mindenki, akik csak itt vagyunk, nem tudunk bűntelenek lenni, nem tudunk az Isten igazságának eleget tenni, de hála legyen érte neki, ő ezt elvégezte helyettünk. És amikor az ember ezt átéli, akkor hálát érez. Persze, hogy a sír összezuhant, te jó ég, micsoda szemétláta vagyok, hogy ezt kellett értem megtenni, de rögtön ott van, hogy de ezt megtettem, ezt szeret. És amikor ezt a megváltást elfogadom, ezt hívjuk újjászületésnek. Ugye a húsvét arról szól, hogy eddig a halál lé volt az utolsó szó, mondhattuk volna, de most látok, ez nem a halál lé az utolsó szó, és most a halál maradt halálosan magára, mert az ember örök életet kap. Ugye mi reformátusok épp ezt mondjuk, vagy Calvin épp ezt mondta, hogy középkorban mindenki izgult, hogy elkározom, nem kározom el, ugye erről volt szó, meg vigyázz, meg jön az ördög, és véget van. Mikor felfedezik ezt, hogy meg vagyok váltva, hogy az Isten az kegyelmes Isten, hogy nekem örök életem és üdvösségem van. És az életem nem arról szól, hogy próbálom megszerezni az üdvösséget, mert úgyse tudom, hanem már megkaptam, és hálából annak élek. Így szoktam volna egy gyerekeknek, vagy egy gimnazistáknak, ne görcsölj. Azt üzen az Úristen húsvét, hogy ne görcsölj, meg vagy váltva. Örök életed van. Örülj neki, élvezd, érd, tudd, hogy egyedül nem megy. Olyan Istened van, aki szeret. Mint azt mondani, hogy nem vagy árva, van apukád, fogd meg a kezét, és sétáljatok. Nem vagy egyedül, van szerelmed, és élhetsz a közösségben, örökkön örökké. Jézus mondja az üdvösségről, hogy házasság meg lakodalom. Tehát eljött, megvan a nagy ő, nem vagy egyedül.
Horsai Edével, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem egyetemi lelkészével beszélgettünk a bibliai húsvétról, hamarosan a tragikus történet színhelyéről, a Golgota hegyről is megtudhatnak érdekességeket. A Golgota héber eredetű szó. A szó jelentése koponya. Eredetileg egy Jeruzsálemtől északra, északnyugatra fekvő kőbányához kapcsolódó magaslat volt, amely az ókori időkben a kivégzések helyéül szolgált. Nevét valószínűleg a kivégzésekből hátramaradt csontok után kaphatta. Az evangéliumok tanúsága szerint itt feszítették keresztre Jézust. A hely azonosítása kérdéses, de a legvalószínűbb az, hogy a nyugati és az északi városfal találkozásánál lévő derékszögnél lehetett. János adata is fontos, miszerint a kivégző hely nem volt messze a várostól, mivel a Jézus keresztjén lévő feliratot sokan olvasták a zsidók közül. Lehetséges, hogy a Jaffát Aszkalonnal összekötő kereskedelmi út mellett feküdt. Német Áron református lelkésszel, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem oktatójával beszélgetünk.
A Golgota hegyről, hogyha gondolkodunk, rögtön azt emelném ki legelőször, hogy ez valójában talán nem egy fontos helyszín ilyen világtörténelmi mértékkel vagy földrajzi szempontok szerint. Ez azért lett fontos, mert hogy a Bibliában, az Új Szövetségben egy kiemelt jelentőségű hely lett a megváltás történetében, a megváltás művében, amikor is Jézust ezen a vesztőhelyen, kivégző helyen többekkel együtt nagypénteken kivégzik, keresztre feszítik a kor egyik kegyetlen szokása szerint, és innentől kezdve, ha akár egy magyar ember hallja ezt a szót, hogy Golgota, akkor rögtön asszociációi támadnak, még akkor is, hogyha nem keresztény ember, vagy hogyha nem ismeri részleteiben a bibliai történetet, vagy a nagypénteki történetet. Szokták például a magyar történelem mélypontjainál is emlegetni a magyar Golgota kifejezést, hogy érezzük, egy fogalommá vált, a mélypontnak a kifejezése, egy sötét napnak a szimbóluma, ami tényleg egy lokalizálható, egy helyhez köthető esemény, a Golgota hegy, vagy Koponya hegy.
Abból mi igaz, vagy milyen említést tesz arra vonatkozóan a Biblia, hogy mondjuk Ádám koponyája itt van elásva?
Ezt a szentírási szövegek nem fejtik ki részletesen, de minden ilyen kultikus helyhez, vagy különleges helyhez hozzá ragadnak bizonyos legendák, elképzelések. Ugye a Golgota hegy, vagy legalábbis az a hely, amit ma így azonosítunk be, hogy a Golgota hegye, az ma is zarándok hely, sokan járnak oda, mert valahogy részesülni akarnak abban a hely szellemében, abban az érzésben, ami talán magával ragadja az embert, amikor ott van, ahol valami nagy esemény zajlott. Ezt egyébként mások is megtapasztalják, akár nem bibliai tájakon járva, hogy hallunk, olvasunk az Eiffel-toronyról, de amikor ott van az ember, akkor hatalmába keríti az érzés, hogy megérintem, itt vagyok, érzem, hangulata van. Úgyhogy nem véletlen, hogy azok a helyek, városok, helyszínek, amelyeket akár az Ószövetség, akár az Új Szövetség megemlít, azokat szívesen keresik fel ma is emberek ilyen zarándoklat jelleggel, hogy megérezzék annak a helynek a szellemét.
Németh Áron református lelkésszel, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem oktatójával beszélgettünk a Golgota hegyről. Mi a húsvét mai üzenete, mit tanít az embereknek, milyen örökérvényű tanulsága van Jézus szenvedés történetének és feltámadásának? Erről Püski Lajos nyugalmazott lelkipásztor beszél a következő percekben.
Ha a húsvét kerül szóba, akkor mi a szokásrend ennél az ünnepkörnél?
A szokásrendet kérdezi, akkor kezdjük a bőjt után, ugye a virágvasárnappal, Jézus jeruzsálemi bevonulása, ahol nyilvánosan a tömeg kiáltása kifejezi, hogy Jézust, a názáreti Jézust tartják messiásnak, az Úr küldöttjének. Aztán, ami különösen hangsúlyos lesz, az az általunk utolsó vacsorának nevezett alkalom, amikor Jézus tanítványaival az Egyiptomból való szabadulás emlékünnepét ünnepli, és ezen az alkalmon mondja el a nagyon híressé vált, gyakorlatilag minden templomban többször elhangzó igéket, a kenyér megtörésekor, hogy ez az én testem, és a pohár fölemelésekor, hogy ez az én vérem, amely téretetek megtöretik és kiontatik. A nagypénteknek nevezett nap eseménye a Jézus elfogatása után az ő kihallgatása, ha szabad úgy mondani, pere, amikor a zsidó nagy tanács vallási vezetők megvádolják Jézust, hogy Isten fiává teszi magát, és ez szentségtörés, és ez istentelen dolog, és ezért halálra ítélik. Viszont az adott kor jogrendszerében, mert hogy Izrael ekkor a Római Birodalom része, a halálos ítélet végrehajtásához föltétlen meg kell szerezni a római hatalom ítéletét, hozzájárulását is, úgyhogy kénytelenek elmenni Pilátushoz is, elvinni Jézust, és megpróbálni elérni, hogy Pilátus is halálra ítélje. Ami nem is lesz olyan egyszerű történet, mert Pilátus kimondja, hogy ez az ember ártatlan, aztán végül mégis hozzájárul a halálos ítélethez. Mindeközben Jézust megcsúfolják, ő is koronát helyeznek a fejére, és keresztre feszítik. A nagy szombat alapvetően az az idő, amikor Jézus teste abban a sírbarlangban van, és az az idő, amikor nagyon-nagyon nehéz lehetett a korabeli tanítványoknak, hiszen mindazt, amit reméltek, amit gondoltak, az úgy látszott, hogy vége, összeomlott, csúfos kudarc. Olyannyira, hogy amikor húsvétkor, tehát harmadnapon kapják a hírt az asszonyokon keresztül, hogy nincs ott Jézus teste, és kapják a hírt, hogy találkoztak a feltámadottal, akkor nem is nagyon akarják először elhinni, hogy mindez így van. Ezzel próbáltam a legfontosabb mozzanatokat, illetve a napokat említeni.
Ez a húsvéti ünnepkör egyházi szemszögből az újjászületés, a lelki megújulás időszaka is.
Nagyobb összefüggésbe kell mindig belehelyeznünk, hogy miért kellett, hogy legyen karácsony, miért kellett, hogy legyen nagypéntek és húsvét, és majd miért kellett, hogy legyen pünköst. Mert hogy ezt Jézus maga is elmondja föltámadása után, hogy ennek így kellett lennie az Isten üdvözítő terve szerint. Vagyis az Istentől elfordult, eltávolodott embert keresi az Isten, jön utánunk nagyon sokféle módon, mármint személyes életünkben is, és mindaz, amit az egyház az ünnepkörökben próbál kifejezni, az erről szól, erről az életünket kereső, önmagához visszahívó isteni szeretetről. Mivel saját bűneinkből önmagunkat nem tudjuk megszabadítani. Az olyan lenne, mintha a fuldoklónak azt mondanánk, hogy ragad meg a hajadat és emeld ki magadat. Ezért volt szükség a megváltásra. És a húsvét éppen abban csodálatos, ebben az isteni üdvterv lépéseiben, hogy nagyon közel van egymáshoz a nagypénteki kereszt és a húsvéti nyitott sír. Vagyis ha nagypénteki kereszt, hogy érettem, helyettem, szenvedett, bűnhődött Jézus, és hogy az Atya föltámasztotta őt, vagyis a Jézusért, a föltámasztott Úrért van bűnbocsánat, és van új élet, lehet újjászületés. Így érkezünk el oda, hogy megkapja az ember, az emberiség a választ, amit évezredek óta kulturális és vallásos gondolkozásában is keresett, megkapja a választ arra, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, vagyis a megtérés az újjászületés által ebben a testben járva élve, de egy egészen új életszakasz kezdődhet az ember életében, egy olyan újjászületés kezdődhet, amikor már az Isten akaratára figyelek elsősorban, és az ő vezetése szerint szeretnék élni. Vagyis nem arról van szó egyszerűen, ahogy a természet rendjében évről évre megújulnak a növények, illetve hát újra kileveleznek és kivirágoznak a növények. Nem egy ciklikus forgásról van szó, hanem az emberi élet számára egy radikális megújulásról. És ezért csodálatos éppen ez a hét, hogy így együtt látjuk pár nap leforgása alatt katartikusan újra és újra átélhetjük, ahogy megváltott emberként új gazdája lesz, új célja, új értelme lesz a mi életünknek, és lehet így örömmel élni, és lehet így örömmel szolgálni, és jó reménységgel küzdeni a kísértés a bennünk is föltámadó gonosszal szemben, mert gonosz halál erőit a feltámadott Krisztus legyőzte.
Püski Lajos nyugalmazott lelkipásztort hallották a húsvét jelentőségéről, üzenetéről. Kedves hallgatóink, ismerjük meg egymást című magazinműsorunkban nagypéntektől húsvétig Jézus szenvedés történetéről és feltámadásáról beszélgettünk teológusokkal, lelkipásztorokkal. Tóth Emese köszöni megtisztelő figyelmüket.
Ismerjük meg egymást. Bemutattuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazinműsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.
I say and live like I'm dying till my dying day. finish line and my race has been run. May the reasons why I live my life come down to just this one. To look into my father's eyes and hear him say, well done. Yeah, that's my why.
Az interneten is. Europaradio.hu.
I'm living proof that there's a savior. He found me lying in my grave.
Among the shadows, you wipe my tears away, and I felt stairs to heaven from my lowest place, and I have held the blessings God you give and take away. No matter what I have, your grace is enough. No matter where I am, I'm standing in your love. On the mountains I will bow my life to the one who set me there. In the valley dreams get broken, in you I hope again. No matter what, I know I'm safe inside your hand. On the mountains I will bow my life to the one who set me there. In the valley I will lift my eyes to the one who sees me there. When I'm standing on the mountain I didn't get there on my own. When I'm walking through the valley I know I be your name, yeah, yeah. And I